Istenbe kapaszkodsz, és gúny tűzöl a szívből, amelynek sorsa kezedben van. Tudod, hogy milyen bajba és szorongattatásba taszítottad az aggot, amikor elkunyeráltad a ruhát tőle. De nagy Ruben, micsoda bajba? Ismerlek már, hazudsz, amikor kérdezel. Olyan nagy örömöt telik benne, hogy képes vagy erre. Miattad való bajba, aki kedvence vagy, érdem nélkül, szívének hajlandóságából, amely lágy és gőgös. Elnyerte az áldást Ézsau, ikertestvére előtt, de hát nem érte elég bánat Rákhel miatt, aki meghalt egy dülőföldre Efrontól, azután gyermeked Dina miatt, és miattam is, amit magam teszek hozzá, mert látom rajtad, hogy képes volnál emlékeztetni rá. Tehogy is erős, Ruben. Egyáltalában nem gondolok rá, hogy egykoron tréfálkoztál Bilhával, úgyhogy az atya vízilónak látott haragjában. Hallgass! Hogyan beszélhetsz erről, amikor én a szót kifejezetten elvontam szád elől, és megelőztelek vele? Mindig új módját találod ki a hazugságnak, és azt mondod, nem gondolok rá, amikor körülményesen beszélsz róla. Ez az, amit az írásos kövekből tanultál, és amit gyakorolsz, amikor Eliezerrel a hittudományt búvod. Nem is tudom, miképpen mozog ajkad, melyet a teremtő ilyenre olyanra metszett, és fogad csillog közötte. Ami azonban kijő belőle, csupa szemtelenség. Kölyök, kölyök, vigyázz magadra, mondta, és úgy megráncigálta, hogy József sarkán bokáján előre-hátra ingott. Nem mentette-e meg tízszer is a testvérek keze közül s haragja elől, akik eltaposták sékemet a megszeplősítettért. Tízszer, amikor már-már jól el akartak páholni, mert ellenük locsogtál az atyánál, és elevenek húsából kimetszett darabokról s hasonlókról hazudoztál, s te most mégy és kicsalod a ruhát, amíg mi távol legeltetjük a nyájat, és galádul kihívod magad ellen haragunkat, ha nem tízét, akkor hát kilencét. Mondd, ki vagy te? És micsoda gőg ez, hogy elkülönülsz minnyájunktól, és járod a magad útját. Nem félsz, hogy fennhéjázásod fejed fölé gyűjti a felhőket, melyekből a villám jő? Oly kevés hálát érzel a veled kegyes indulatúak iránt, hogy bajba döntöd őket, mint aki korhat ágakon kapaszkodik, és onnan űz csúfot azokból, akik alant állnak, és aggódva kiáltanak föl hozzá, hogy le ne törjön alatta az ág, s leesvén bele ki ne forduljon. Hallgass meg, Ruben, ne rász tovább! Hidd el! Hálás vagyok neked, amiért szót emeltél, értem, a testvérek kajáságával szemben. És hálás vagyok azért is, hogy tartasz, miközben fölfordítasz egyszerre mindkettőt. De eres csak vissza a talpamra, hogy szólhassak. Úgy, hintázva nem lehet magyarázgatni. Most azonban, hogy végre állok, mégis megpróbálom, és bizonyos vagyok felőle, hogy igazságosan helyeselni fogod szavaimat. Nem csaltam ki a ruhát, nem is loptam. Amikor Jákob a kútnál nekem ígérte, már ismertem kívánságát és szándékát, hogy nekem adja. De mivel a nyájas szívűt némileg határozatlannak láttam akarata felől, támogattam ezt, és egykönnyen rávettem, hogy nekem adja. Nekem adja, mondom, és ne ajándékozza, mert a ruha enyém volt, mielőtt nekem adta volna. Miért a tied? Kérdezel? Hát felelek. Ki volt az, akiről Jákob első ízben emelte le a fátyolt, hogy ott nyomban hagyatékká tegye? Lea volt az, igen, valóság szerint, de igazság szerint Rákhel volt az. Lea csak álruhaként viselte, a ruha úrnője azonban Rákhel volt, s ő őrizte, amíg meg nem halt egy dűlőföldre Efrontól. De mivel hogy meghalt, hol van most? Ahol sár az eledele. Igen, valóság szerint. De igazság szerint másként van. Nem tudod, hogy a halál erejénél fogva megváltozhatik az ember természete, és hogy Rákel Jákob számára más természetben él. Ruben elképedt. Én és az anya egyek vagyunk, mondta József. Nem tudod, hogy mami ruhája a fiúé is, és hogy cserélve hordják egyik a másik helyett. Nevezd meg engem, és őt nevezted meg. Nevezd meg az övét, és az enyémet nevezted meg. Kié tehát a fátyol? Rendkívül szerény tartással beszélt, egyszerűen csak állt és lesütötte szemét. De azután, hogy elmondta mondókáját, hirtelen belévetette tág és nyílt tekintetét a bátyjáéba, nem támadón mélyeztette és furta emebbe, hanem csupán csöndesen és nyíltan kínálta nézése elé, s a gyulladásos Lea szemek pislogva hökkent szúrását viszonzás nélkül fogadta a maga tekintetének feneketlenségébe. A torony megingott. A nagy darab Ruben megborzongott. Hogyan beszél ez a fiú? Mire akar kiukadni, hogyan történt mindez? Gőgjét firtatta, most bánhatta, mert megkapta a választ. Dühötten tudni akarta, ki is hát József. Bár ne akarta volna, mert most íme itt a magyarázat. És pedig oly kétértelmű, hogy hátán végig szaladt a hideg teljes hosszában. Véletlen volt, ahogyan a kölyök szájában alakultak a szavak. Az istenire akart célozni velük, és ráhivatkozni, hogy csalafintaságát igazolja, vagy, és ez a vagy, Ruben szívének sötétjében ugyanazt a borzadályt keltett, amiről Gádiel testvér panaszkodott szitkozódva József fekhelye mellett. Csupán még erősebb volt ez Rubenban, mélyebb megrázkódtatás és egyben bámulat, lágy, gyöngéd iszonyat és ámulás. Meg kell értenünk Rubent. Amint senki a világon, ő sem ismerte félre a kérdés fontosságát, hogy kicsoda a magános fiú, micsoda nyomdokokon jár, milyen múltra építi jelenét, hogy ezáltal valóságosnak mutassa meg azt. József megmutatta magát válaszában, oly iszonyatosan elbizakodott módon, hogy Ruben szinte szédült belé. Ám a szó mágiája, amely a felvilágit az alvilágiba vonta, ez az elfogulatlanul szabad és kétségkívül valódi nyelvkészség az átváltás varázslatára Ruben szem előtt fölvillantotta a nyomokat, melyeken öccse járt. Talán nem tartotta Józsefet e percben elfátyolozott kétnemű kettős istenségnek, ezt nem akarjuk állítani, de mégis hit benne. Gyerek, gyerek, szólt hatalmas testéből a finom hang. Óvd lelkedet, óvd atyádat, óvd világosságodat. Rejtsd véka alá, nehogy romlásodra világítson. Aztán lesúnyt fejjel három lépést tett hátrafelé, és csak azután fordult el Józseftől. Ám estebédnél a fiú a ruhát viselte, úgyhogy a testvérek szövegként ültek, és Jákob megfélemedett. A kévék. Sok nappal az események után történt, hogy búzát kaszáltak Hebron völgyében, és itt volt az aratás ideje és a vidám izzadság ideje, és örömidő a zsengék napjáig, amikor új lisztből készült, savanyított búzakenyeret mutattak be 7 héttel a tavaszi telehold után. Mert a kései esők bőségesek voltak, de az ég csatornái csak hamar bezáródtak, a víz lefutott és a föld kiszáradt. A diadalmas nap Marduk Bál győzelmétől ittasan a csöpögő Leviatán fölött lángolva buzgott az égen, aranydárdákat haigált a kékségbe, és már a második és harmadik hónap fordulóján oly tüzes volt uralma, hogy félteni kellett volna a vetést, ha szél nem támad, melynek örvendetes közeledését Lea hatodik fia Zebulon megorrintottas eképpen szólt. Kellemesen érinti orromat ez a szél, mert ide sodorja a messzeség páráját, és meghozza az enyhet adó harmatot. Nézzétek csak, milyen öröm jő a tenger felől, mondottam mindig. A nagy zöld víznél kellene lakni, és Szidon határán, és a hullámokat járni, bárányok őrzése helyett, ezt kevéssé szeretem. A hullámok hátán és a görbe pallón olyan emberek közé lehet jutni, akiknek farkuk van és világító szarvuk a homlokukon, meg olyanok közé, akiknek akkora fülük van, hogy egész testüket betakarja, és olyanokhoz, akiknek testét fűnövi be. Egy hazáti kikötőből való ember mesélte mindezt nekem. Naftáli egyetértett vele. Bizony, jó volna híreket váltani a fűborította néppel. Valószínűleg sem ők, sem a farkasok, sem a lepedőfülűek semmit sem tudnak arról, mi minden történik a nagyvilágban. A többiek ellent mondtak, és hallani sem akartak a tengerről, noha az adja a harmadhozó szelet. Alvilági terület az, tele káosz szörnyekkel. Éppi joggal dicsőíthetné Zebulon a sivatagot. Kiváltképpen Simeon és Lévi, e két durva, de jámbor testvér hangoztatta ezt a nézetet. Noha alapjában a pásztor élethez nekik se volt különös kedvük, csupán az öröklési rend miatt ragaszkodtak hozzá, és szívesebben üztek volna valami vadabb mesterséget. Az aratási munka, amely az árpa betakarításával kezdődött, minnyájuk számára kellemes változatosságot jelentett, és vidáman fürödtek izzadságukban, amint a jutalomnak e heteiben szokás, úgyhogy viszonyuk Józsefhez, aki szintén segített sarlózni és kévét kötözni, már-már önkéntelenül kezdett enyhülni és javulni, amikor ez hihetetlen szószátyárságával megint mindent elrontott és végsőkig elmérgesített. Rögtön szólunk erről. Ami Jákobot illeti, őt kevéssé érintette környezetének naptárhoz igazodó lelkendezése, az arató parasztok jókedve, akiknek körében emberei végezték a maguk dolgát. Magatartása, amely minden évben ugyanilyen volt, bizonyos fokig mérséklőn hatott ezekre, mégpedig anélkül, hogy ő maga a mezőn megjelent volna. Ez csak egészen kivételes esetekben történt, és persze éppen ebben az évben kellett egyszer megtörténnie, mégpedig József külön kérésére, akinek megvolt az oka rá. Általában azonban Jákob nem sokat törődött vetéssel, aratással, hanem kevéske mezőgazdálkodását jóformán oda se hederítve űzte, és csupán okosságból, nem benső hajlamból, melynek éppen ellenkezője jellemezte viszonyát ehhez a területhez, a hit közömbösség tudnillik, a holtpásztor ellenérzése a vörös földművelő rögmunkájával szemben. Az aratás idő éppenséggel zavarba hozta, mert a maga részére húzott hasznot a termékenység kultuszból, melyel az ország fiai tavaszról tavaszra a nap báloknak és templomai kedves asszonyainak áldoztak, lelke távol maradt. Kissé szégyelte ezt a közös élvezetet, és a betakarítók hála ujjongása elől elzárta ajakát. Most, hát az árpa után a búzát arattatta a maga ellátására, és mivel minden dolgos kézre szükség volt, sőt, Eliézer ezekre a hetekre bérmunkásokat is vett föl, József félbeszakította tanulmányait az öreggel, hogy az ő különálló személye is rózsás hajnaltól késő estig a mezőn serénykedjék, sarlóját belevágja a kalászcsomóba, melyet jobbjával markolt össze, a kévéket átkösse szalmával, s testvéreivel és a szolgákkal együtt kordéra rakja, vagy szamár hátra kötözze, hogy ezek a szérűre vigyék. El kell ismerni, kedvel és vidáman dolgozott, anélkül, hogy időrablásnak tekintette volna dolgát, és nagyon szerényen viselkedett, ami persze szöges ellentétben állt belső életének bizonyos megnyilvánulásaival, amelyekre éppen ez időben ragadtatta magát. Végül is mi sem lett volna könnyebb, mint Jákobtól fölmentést kérni a mezei munka alól. De ő nem is gondolt erre. Részben, mert a munkában egészséges örömet lelt, részben, és csak ugyan elsősorban ezért, mert így közelebb került testvéreihez, és boldog büszkeséget telt benne, hogy velük együtt munkálkodhasson, hallhassa, amint hívják, és legjobb képessége szerint kezükre járjon. Betű szerint így igaz. A velük való munkaközösség, amely gyakorlatilag javította viszonyukat, lélek emelően hatott rá, boldoggá tette, és ellentmondások itt semmit sem jelentenek. Romboló értelmetlenségükkel sem változtatnak azon a tényen, hogy József szerette testvéreit, és bármi értelmetlenül, sőt egészen elvakultan hangzik is, bízott szeretetükben olyannyira, hogy azt hitte, bizalmas lehet velük szemben bizonyos mértékben, mert szerencsétlen módon azt gondolta, hogy nem ment messzire. A mezei munka nagyon kimerítette és gyakran elbóbiskolt közben. Azon a déli órán is aludt, amikor Jákob, valamennyi fia, Benyámin kivételével oda gyűlt pihenőre és falatozásra a görbe rudakra akasztott barna sátorlap alá. Megtörték a kenyeret és elbeszélgettek, sarkukon kuporogva, mindössze kis köténnyel testükön, amit pirosra égetett bál ereje, mely fehér bárányfelhők közül lángolt alá a félig letarolt mezőre, és ez itt is, ott is, ahol a sarló, tarló réseket vágott napsárga kalász tömegébe, egymásnak támasztott kévékkel volt tele, és körös körül alacsony kavicsfal szegélyezte, amely mögött mások munkája folyt. Némi távolságra domb emelkedett, amelyet Jákobék szérűnek használtak. Megrakott szamarakat lehetett látni, amint arrafelé cammognak, és odafön embereket, akik villával hányták szét a gabonát a taposó ökrök előtt. József tehát szintén csak munkakötényben és naptól piros bőrrel ott aludt a közös árnyékban karjára dőlve, összekuporodva. Mielőtt lefeküdt, teljes bizalommal kérte meg a hozzá legközelebb ülő Izsakhárt, akit erős csontú szamárnak neveztek, adná kölcsön egyik térdét, hogy fejét ráhajthassa. Izsakhár azonban megkérdezte, hogy talán vakargassa is a fejét, és elhessentse tőle a legyeket, és ráförmett, hogy feküdjön csak akárhogy az ő segítsége nélkül. József gyermekesen kacagott ezen, mint valami jó tréfán, és fejének fölemeltetése nélkül feküdt le aludni. Másfelől kapta ezt meg, amint ki fog derülni, de senki sem vette észre rajta, annál kevésbé, mert senki sem törődött vele. Csak Ruben tekintete suhant el néha fölötte. Az alvó arca feléje fordult, nyugtalannak látszott. Homloka, szemhéja megrándult, megnyílt szája, mintha szóra mozdult volna. Ezen közben a testvérek egy szerszám előnyeit és hátrányait beszélték meg, melyet újabban mindenfelé kezdtek cséplésre használni. A cséplő tábláról volt szó, amelyet ökrök húztak, és az alsó felére erősített hegyes kövekkel kiverte a kalászt. Hogy ez az eszköz meggyorsítja az eljárást, vitathatatlan volt. De többen azt állították, hogy a pejvázás azután több munkát ad, mintha a taposó barmot gyakran és alaposan körülhajtják a termésen. Cséplő kocsiról is beszéltek, amilyet némely paraszt használt, s amely éles vaskorongokkal felszerelt hengeren szaladt. Ekkor fölébredt József és fölült. Álmodtam, mondotta, és ámuló mosollyal nézett körül a testvérek között. Azok feléje fordították fejüket, ismét elnéztek és tovább beszéltek. Álmot láttam, ismételte a fiú, és kezét végighúzta homlokán, miközben még mindig kótyagos és boldog mosollyal a semmibe nézett. Olyan csodálatos volt, és olyan eleven. Semmi közünk hozzá, felelte Dán, és szúró szemét rászügezte egy pillanatra. Jobb lett volna, ha álom nélkül alszol, ha már aludnod kell, mert az alvás csak álom nélkül pihentet. Nem akarjátok hallani, mit álmodtam? Kérdezte József. Erre senki sem válaszolt. Hanem egyikük, Jehuda, olyan hangon folytatta a mezőgazdasági beszélgetést, hogy az már bizonyos mértékben megfelelő válasz is volt az efféle kérdésre. A vaskorongok élességére nagyon kell vigyázni, szólt hidegen és hangosan. Különben nem vágnak, hanem csak zúznak, és a mag nem hull ki jól a kalászból. De mondjátok meg, lehet-e bízni az emberekben, kivált a béresekben, hogy kellőképp köszörülik a korongokat? Ha viszont a kerekek túlságosan élesek, könnyen szétvágják a magot, és ilyenkor a liszt... József kis ideig hallgatta személye fölött elsikló társalgásukat, ám végül is félbeszakította őket, és így szólt. Bocsássatok meg, testvérek, de mégis szeretném elmondani nektek álmomat, amelyet az imént álmodtam. Nagyon furja az oldalamat. Rövid az egész, de olyan eleven és csodálatos, hogy nem tudom magamba folytani, hanem szívből kívánnám, ha ti is olyan élénkkel látnátok, mint ahogyan én, s nevetnétek a gyönyörűségtől, s combotokat csapkodnátok. Nézze meg az ember, szólt Júda ismét, és megrázta a fejét. Mi lelt, hogy folytonosan zaklatsz a magad dolgával, amilyen semmi közünk. Mit törődünk mi a te belső részeddel és alvásod kotyvalékával is, hogy mi szállt a hasadból a fejedbe evés után? Ez illetlen dolog, és nincs közünk hozzá, tehát hallgass! Dehogy is nincs hozzá közötök, kiáltotta József buzgón. Mindnyájatoknak köze van hozzá, mert ti mind szerepeltetek benne, és én is. Csak hogy az álmom annyira elgondolkoztató és csodálatos mindnyájunk szempontjából, hogy le fogjátok horgasztani fejeteket, és három napig jóformán semmi másra nem gondoltok. Nem mondhatná el tehát néhány rövid szóval, sok teketória nélkül, hogy túl legyünk rajta? Kérdezte Áser. A torkosok kíváncsiak is. Különben mind kíváncsiak voltak, és alapjában nagyon szívesen hallgatták a beszédet, a valóságot és a költöttet, mesét, álmot és az ősidők dalait. Jó, mondta József boldogan. Ha tehát akarjátok, elmesélem nektek látomásomat, ami kívánatos már értelmezése miatt is. Mert nem annak kell értelmezni, aki álmodik, hanem valaki másnak. Ha ti álmodtok, szívesen megfejtem álmotok értelmét. Nem kerül fáradtságomba. Kérem az urat, és ő megvilágosít engem. De a magam álmával másként áll a dolog. Így beszélsz te teketória nélkül, kérdezte Gád.